Kedves testvérim, a múlt héten arról hallottunk, és arról beszélgettünk egy picit, hogy kicsoda az Isten, illetve jobban mondva, milyen az Isten. Milyen az Isten önmagában? Ilyen szent Isten, megközelíthetetlen, de szerető Isten, és kegyelmes. Sok mindenről beszéltünk, és talán több is kell, mint ez az egy hét, hogy felfogjuk, hogy milyen valójában a mi Istenünk, milyennek jelentette ki ő önmagát az ő szent igéjében. De tovább kell lépnünk, mert ugyan még sok minden másról is kell beszélnünk, és a mai napon arról fogunk beszélni, hogy milyen az Isten kapcsolata mi velünk. És ez egy külön kérdéskör, ez egy külön téma, bár általában ezzel nem nagyon szoktunk elgondolkodni. Nagyon gyorsan átlépjük sokszor ezt a kérdést, és miután Istenről beszéltünk, már azonnal magunkról akarunk beszélni, de nem szabad. A jegyzetre nem is írtam fel egyetlen ige helyet sem. Nem azért, mert erről nincs szó a Bibliában, hanem pont fordítva. Annyi helyen kellene olvasnunk a Bibliát, hogy összeálljon a kép bennünk, hogy 2 vagy 3 óra is úgy múlna el, hogy csak összegyűjtsük az ige helyeket, és próbáljuk azokat megérteni. És szerintem nem arra szolgál a bibliiskolánk. Én inkább fordítva gondolom. Én most valamit elmagyarázok arról, hogy Isten hogyan viselkedik velünk. Isten hogyan lép kapcsolatba velünk, illetve Isten hogyan teszi azt lehetővé, hogy mi kapcsolatba lépjünk ő vele, és amikor majd bárhol fölnyitjuk a Bibliát, és már megértettük azt, amiről én beszéltem, akkor az fog kiderülni, hogy bármilyen történetet lehet olvasni, bármelyik lapot lehet olvasni a Bibliából, és visszataláljuk ezeket a dolgokat. De ha én ezt nem mondom már, nem jövünk rá, hogy arról van szó. De aki egyszer látja, az mindenhol ezt fogja látni. Ez olyan élmény, mint amikor a fizika tanárom, ugye bocsánatot kérdezett, fizikus vagyok, amikor a fizika tanárom először magyarázta el nekünk, tanulóknak, hogy hogyan kell gondolkodni az erőkről. Ugye Newton törvénye, meg minden más. Ugye Newton törvényét, meg az erők hatását nagyon nehezen lehet levezetni egy példából, vagy egy kísérletből. De miután a fizika tanár egyszer elmagyarázza, az ember hazafele biciklizik, és mindenhol azt lát, itt is egy erő, ott is egy erő, itt egy nyíl, ott egy nyíl, és akkor hirtelen megérti, hogy miről van szó. Na, ilyet próbálok a mai napon. Hogy ha én ezt nem mondom el, senki nem jön rá. De én remélem, hogy majd óra végén annyira világos a kép, hogy amikor holnap vagy holnap után valamit olvasunk a Bibliában, megint azt látjuk, meg megint, hogy mindenhol erről szól a Biblia. Tehát a kérdés az, hogy milyen a kapcsolat Isten és ember között. És ugye a múltkor beszéltünk arról, hogy Isten milyen szent, már korábban beszéltünk arról, hogy Isten a teremtő, és minden más teremtmény. Tehát Istenről nincs definíció, mert ő egyedülálló. És abból arra lehetne következtetni, hogy hát, ha Isten annyira más, mint mi, ha Isten annyira más, mint bármi, amit ismerünk, akkor lehet, hogy nem is tudunk kapcsolatba lépni Istennel. Gyakorlatilag az iszlám azt tanítja, hogy Isten annyira más, hogy mi nem értjük őt, ő nem foglalkozik velünk. Ugye ez is egy álláspont. Más vallások meg azon az állásponton vannak, hogy igazából nincs is különbség teremtő és teremtmény között. Ugye hallhatjuk a tévén, benned van az Isten. vagy a fákban is lehet az Isten. És ugye már beszéltünk róla, hogy a Biblia nem így tanít. Ugye nem Isten van a teremtett világban, hanem a teremtett világban, a teremtett világ van Istenben. Tehát pont fordítva. Tehát ha nincs különbség teremtő és teremtmény között, akkor tényleg akárki lehet Isten. Akár még én is. De akkor ugye az Istennek semmi hatalma nincs. Vagy legalább nincs több hatalma, mint nekem, hát akkor elég nagy bajba vagyok. Ugye, amikor mondják a tévében, hogy én csak magamban hiszek. Hát ilyet csak olyas valaki mondja, akinek még nem volt igazi problémája. Mert miben tud kapaszkodni, amikor már ő sem tudja megoldani a saját problémáit, amikor már ő sem látja a kiutat. És a Biblia olyan képet fest az Isten és az ember közti kapcsolatról, hogy egyrészt teljesen világos, hogy más az Isten, és más az ember, viszont mégis kapcsolatban vannak egymással. És ennek a kapcsolatnak a neve a Bibliában az, hogy szövetség. Lehet úgy is mondani, hogy megállapodás, de ugye az úgy hangzik, mintha közösen leülünk, és majd megbeszéljük, hogy hogy lesz ez. Nem arról van szó, mindjárt néhány dolgot mondok el erről a szövetségről, de ez a neve. Szövetség. Ilyen a kapcsolat a teremtő és a teremtmények között. És ha olvassuk a teremtés történetét, és ugye olvastuk már, akkor rájövünk arra, hogy ott mi történik. Hogy Isten először az egészet létrehozza, és miután ugye a legeslek végén még embert is hozott létre, mit tesz Isten, mi az első nagy élménye az első emberpárnak, hogy ugye fölnyitják a szemüket, és akkor megáldja őket az Isten, és beszél velük. Arról már beszéltünk a Biblia ismereti sorozatban is. Mit csinál Isten? Azt mondja el az embernek, hogy mit tegyen, mit egyen, mit egyenek az állatok, és akkor még valamit elmond, ami nem szabad. Hogy egy darab fáról nem szabad enni, mert ez az az Isten fáj. Hogy eldönteni, hogy mi a különbség a helyes és a helytelen között, mi a különbség a jó és a rossz között, illetve a jó és a gonosz között, az Istennek a dolga, és senki másnak dolga az. És ott látjuk a szövetségnek az alapját, hogy Isten milyen kapcsolatban lép velünk. Ugye az első dolog, amit erről mondani kell, hogy Isten kezdeményezi a kapcsolatot. Az első dolog, ugye miután az ember lett, az első nagy dolog, ami történik az ember életében, az az, hogy Isten kezdeményezi vele a kapcsolatot. Tehát az emberség soha nem volt. Anélkül, a tudás nélkül, hogy van Isten, hogy mit akar Isten, és hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ugye ez az eredeti állapot, amiből kiindul az egész történet. Isten kezdeményezi a kapcsolatot az emberrel. Mivel? Ugye áldással, ez az első, utána útmutatással. És milyen útmutatás? Hogy azt mondja el az embernek, hogy mit tegyen, és mit egyen. Ja, azzal az elvárással, hogy úgy írtam föl, hogy az ember azt felelősen meg is teszi. Ugye ez az érdekes a szövetségben, hogy a teremtő Isten elmondja az embernek, mi a dolga, de ugye nem robot, utána az embernek az a dolga, hogy meg is tegyen. Azt, amit Isten mond. És Isten hozzáfűz bizonyos áldásokat, bizonyos figyelmeztetéseket, arról majd később. És egy öröklődő kapcsolatról van szó. Tehát Isten nem csak Ádámmal lép kapcsolatban, hanem amit Isten mond Ádámnak, az érvényben is marad. Mert ugye eredetileg nem lett volna halál. Tehát amit Isten egyszer elmond, az érvényben marad, a gyerekekre nézve is, az unokákra nézve is, a dédunokákra nézve, meg így tovább. Tehát öröklődő kapcsolat. Isten nem mindenkivel külön-külön köt kapcsolatot, hanem van egy rendszer, a szövetség rendszere, és abba beleszületik mindenki. A második dolog, amit tudnunk kell, hogy ez a szövetség felbonthatatlan. Ami azt jelenti, az a helyzet nem áll elő, hogy Isten azt mondja, hogy az egészet visszavonom. Tehát amit Isten egyszer mond, az így is van, és így is lesz. Ugye Isten egy szóval megteremti a világot azért, hogy legyen. Azóta van világ, meg lesz is. Ha Isten valamit akar, akkor ő ezt az örökké valóságra nézve akarja. Ha Isten azt akar, hogy valami legyen, akkor az a dolga, hogy maradjon. És Isten gondoskodik arról, hogy ez így is van. Tehát ez a kapcsolat Isten és ember között felbonthatatlan. Egyféleképpen lehetne ebből kilépni, ebből a kapcsolatból, a halál által. A halottakra ugye nem érvényes az, amit az élő Isten mond. Majd később Pál apostol beszél erről, amikor összehasonlítja az Istennel való kapcsolatunkat a házassághoz. Ahogyan az Istennel való kapcsolatunk szövetség, úgy a házasság is szövetség. Ugye a Biblia tanítása az, hogy a házassági szövetség felbonthatatlan. Abból nem lehet kilépni, abból csak ki lehet halni. És amikor meghal a párom, akkor engem többé nem köt az a szövetség, amit ő vele kötöttem. Tehát a halála után szabad vagyok. De amíg ő él, és ugye igent mondtam, meg ő mondott igen rám, addig érvényben van a szövetség. És utolsó pontként odaírtam, egy kis összefoglalásképpen, hogy ez a kapcsolat, vagy nem is összefoglalásképpen, hanem fontos ezt megérteni, hogy ez a kapcsolat lényegében megváltozhatatlan. Tehát, amilyen kapcsolatot Isten akar velünk, olyan is fog maradni, bár ugye Isten nem változik, de mi velünk történtek dolgok, az emberiséggel történtek dolgok, tehát Istennek van joga néha-néha ezt a kapcsolatot, a megjelenésében világosabbá tenni. Most remélem, hogy ezt érthetően mondtam el. Tehát amilyen a kapcsolat Ádám és Isten között, olyan a miénk is. De Isten Ádámnak csak néhány dolgot mondott el, aztán a továbbiakban Isten a kapcsolatunkra nézve egyre többet mondott el, egyre inkább részletezte, és volt benne egy fejlődés, amiről majd később fogunk beszélni. Tehát a lényeg az ugyanaz, csak a megjelenése megváltozhat, annak függvényében, hogy Isten üdvtervében éppen hol tartunk. Paradicsomban élünk, vagy a paradicsomon kívül. Krisztus eljövetele előtt élünk, vagy Krisztus eljövetele után. Ugye ezek különböző dolgok. Fogunk mindjárt erről beszélni. De érteni kell, hogy ettől a kapcsolat Isten és ember között nem változik meg. Ez azért fontos, mert van olyan tanítás keresztény körökben, hogy a kapcsolat Isten és ember között a évszázadok, évezredek folyamán többször is megváltoztak. Mintha Isten Ádámtól mást kért volna, mint Ábrahámtól. És Mózestől megint mást. És tőlünk megint mást. Ugye ez nagyon furcsa lenne egy megváltozhatatlan Istentől. Ők valamit félreértenek a Bibliából. Ami nem baj, csak ne legyenek annyira gőgösek, hogy ők mindent jobban tudnak. A megváltozhatatlan Isten egy lényegében megváltozhatatlan kapcsolatot kötött velünk, csak mivel, ugye, mi tettünk bizonyos dolgokat, ezért a megjelenésében ez a kapcsolat valamikor így, és valamikor úgy nézett ki. És most még egy kicsit homályos, de majd elmagyarázom. És tehát ez a szövetségnek a lényege. És amikor olvasunk a szövetségről, amikor Isten beszél a Bibliában arról, hogy milyen kapcsolat van közte és köztünk, akkor különböző dolgokat tudunk abban felfedezni, de nagyon érdekes, hogy Isten mindig ugyanúgy beszél. Tehát ugyanazok az elemek jönnek elő, mind a hányszor Isten beszél az ő népével, akár a teremtésnél, akár a 10 parancsolatot adja, akár valami mást mond. És itt 6 pontban foglaltam össze azt, hogy Isten általában hogyan beszél. Amikor nagyon komolyan arról akar beszélni, hogy milyen a kapcsolat Isten és ember között. Általában, amikor Isten valami nagyon komolyat akar mondani, bemutatkozik, és vagy felsorolja a múltbeli jótéteményeit. Például, amikor Isten a 10 parancsolatot adja Mózesnek, akkor így kezdi, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, földjéről, a szolgaság házából. Így beszél Isten. Vagy az Úr Jézus, amikor később arról beszél, hogy én vagyok az élő kenyér. És utána még mond dolgokat. Én vagyok a szőlőtő, és utána ad bizonyos parancsolatokat. Tehát Isten bemutatkozik, és felsorolja, hogy a múltban milyen jó dolgokat tett velünk, amiért ő elvárhatja tőlünk azt, hogy megtegyük azt, amit ő kér tőlünk. Tehát utána ugye a 10 parancsolatban is, miután Isten bemutatkozott, jönnek a parancsok. Ne legyen más istenet rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Tehát jönnek a pontok. Isten mit kér? 2 Mózes 20. Isten mit kér az embertől? Ilyen 10 pontban összefoglalva. És a 3. pontban Isten azt is mondja el, hogy amikor mi betartjuk az ő parancsolatait, akkor abból milyen áldások származnak. Ugye például a Mózes 20.12. versben tiszteld apádat és anyjádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Az első parancs ígérettel, azt mondja Pál apostol később. Hát Isten bizonyos parancsolatokhoz áldásokat fűzhet, vagy más parancsolatokhoz büntetést fűzhet, ugye? Ne imádj és ne tiszteld a bálványszobrokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűneért a fiakat is, harmat és negyet ízik. Ugye egy figyelmeztetés. És Isten általában, amikor szövetséget köt az ő népével, ad egy jelet is. Egy szemmel látható jelet, amiről az ember mindig emlékezik arra, hogy szövetségben él, egy bizonyos kapcsolatban él az Istennel. Az első ilyen nagy jel a Bibliában az ív a felhőben, amikor Isten szövetséget köt Noéval. Ugye beszéltem róla, hogy amikor Isten elmondja Noénak, hogy hogyan éljenek 1 Mózes 9-ben, akkor gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat mondja el, mint Ádámnak, hozzátesz még néhány dolgot, és akkor ad egy jelt. A szivárvány a felhőkön jele annak, hogy Isten továbbra nem fogja elpusztítani ezt a földet víz által. Szövetségkötés jele. Ábrahámnál a körülmetelés a jel. A 10 parancsolatban a szombat a jel. És így tovább, és így tovább. És akkor a szövetséghez tartozik 5. pontként egy, így fogalmaztam meg, mert jól hangzik, kegyelmi klauzula. Tehát Isten azt mondja, hogy hogyan viselkedjük. És azt mondja el, hogy ha ezt megtesszük, akkor ebben az abban az áldásban részesülünk. Vagy ha nem, akkor ez vagy az a büntetés vár ránk, ha eztek a fáról meg fogtok halni. De mi van, ha az ember áthágja Isten parancsát, viszont nagyon megbánja, és szeretne visszatérni Istenhez. De nem akarja felrúgni az Istennel való kapcsolatot, hanem tehát hibát követett el, vétket követett el, nem akarta, vagy akarta, de mégse, és vissza akar térni Istenhez. Hozzá tartozik az Istennel való kapcsolatunkhoz egy kegyelmi klauzula. Mit kell tenni akkor, amikor én elrontottam a dolgomat? És abban is lehetnek ígéretek, eszközök és figyelmeztetések. Az Úr Jézus nagyon, talán ezt jó felolvasni a János 3.16-ban, ugye ez a legismertebb rész talán, ahol az Úr Jézus nagyon-nagyon világosan beszél erről a kegyelemről. A 16. verset ugye fejből ismerjük, de meg folytatódik az Úr Jézus beszéde, azt mondja, 3.16, János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye ez a kegyelmi klauzula összefoglalva. És akkor hozzáteszi, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Itt van a figyelmeztetés. Az Úr Jézus beszél a kegyelemről, ha elrontottam az Istennel való kapcsolatomat, mit kell csinálni? Hinni az Úr Jézusban. És ha nem teszem meg, hát akkor ítélet alatt maradok. Tehát a kegyelemben is vannak figyelmeztetések. Ha figyeljünk, jó, van visszatérési lehetőség, de ha ezzel nem élünk, akkor bajba maradunk, úgymond. Akkor a 6. pontként még odaírtam, amivel nem mindenhol lehet találkozni, de rendelkezések a szövetség időszakos felelevenítéséről. Mózes az 5. könyvben azt mondja el, hogy a törvénykönyvet időszakosan fel kell olvasni. Profétáknál is találjuk ezt. Az Úr Jézus, amikor ugye szerzi az úrvacsorát, akkor azt mondja, hogy ezt meg kell tenni, mindahányszor emlékszünk róla. Ha a teremtés történetét megnézzük, akkor ebből sok mindent visszatalálunk, ugye? A teremtés története gyakorlatilag nem más, mint bemutatása Isten jótéteményeinek, hogy mindent megteremtett, mielőtt bennünket hozott létre. Utána Isten mondja a parancsokat. Mit tegyünk, mit együnk, mit egyenek az állatok, aztán ugye hozzáfűzi azt, hogy egy fáról nem szabad tenni egy figyelmeztetés. Akkor kegyelmi klauzula? Ugye az nincs. Azért nincs, mert az ember még nem esett bűnbe. Tehát Isten a teremtés után az első emberpárnak még nem beszél arról, hogy van kegyelem is, mert ugye arra nincs szükség. Később Pál apostol azt tanítja, hogy ez már meg volt beszélve a mennyben, az atya és a fiú között, csak ugye még nem jelentette ki Isten ezt nekünk, mert nem volt el szükség. Az ember bűnbe esik, és Isten mit csinál? Ugye egy-két változást hoz a szövetségben. Az ember ugyanúgy fog enni, csak ugye keményen meg kell dolgozni érte. Az ember ugyanúgy fog gyermeket szülni, csak nagyon fog fájni. És akkor jön az ígéret, hogy jön egy fiú, aki majd megoldja a bűn problémáját. Tehát már látjuk a különbséget a között, amikor az ember még a paradicsomban élt, és a között, amikor az ember már nem élt a paradicsomban. Ugye föl lehetne írni, a paradicsomban Isten azt mondta az embernek, akkor az ember bűnbe esik, akkor hozzá lehet írni, hogy hát a bűnbeesés miatt Isten hozzátette, ugye nem változott meg semmi a kapcsolat lényegében, hogy ugyanúgy ugye eszünk, ugyanúgy gyermeket kell nevelni, ugyanúgy férj és feleségből áll egy házasság, ugyanúgy maradunk kapcsolatban Istennel, lesz kegyelmi megoldás, mert bűnbe estünk, tehát csak hozzá kell írni a dolgokat, hogy mi változott meg azért, mert mi estünk bűnbe. Ugye özönvíz után meg lehet nézni, 1 Mózes 9-ben Isten újra elmondja ugyanazokat a dolgokat, csak hozzátesz néhány dolgot. Az özönvíz után már állatokat is szabad enni. Érvényben marad a növényevés is, de most már állatokat is szabad enni. Hozzáteszi Isten az, hogy aki embert öl, azt ember fogja megölni. Ja, halálbüntetésnek az előírása. Meg még néhány más dolgot hozzátesz Isten, ott megjelenik a szivárvány, csak hozzá kell írni megint. A kapcsolat lényege nem változik meg, csak Isten hozzátesz néhány dolgot, mivel a világtörténelemben történik néhány dolog. Aztán ugye például Mózesnél Isten már nagyon részletesen elmondja, hogy mit is kér tőlünk. Mit kér az ő népétől. Ugye 10 parancsolatot oda lehet tenni. Aztán ugye Isten rengeteg áldozatot ír elő. Áldozatokat hova kell sorolni? Ugye a kegyelmi klauzulába, mert az áldozatok arra mutatnak, hogy jön majd az a fiú, aki áldozat által megoldja a bűn problémáját. Tehát akkor már nem csak szivárvány van ott, hanem ott vannak az áldozatok is. És akkor megszületik az Úr Jézus. És akkor mi változik meg? Hát ugye, már nincs szükség az áldozatokra, mert eljött a fiú. Tehát azokat ki lehet húzni, azok az állat áldozatok csak az Úr Jézus áldozatára mutattak előre, hát akkor ezekre már nincs szükség az új szövetségben, miután az Úr Jézus bemutatta az ő áldozatát, hanem az igazit lehet odaírni, Krisztus áldozata. Tehát a lényeg megint nem változik meg, csak ugye más a helyzet, amikor Krisztus még nem jött el, más a helyzet, amikor már eljött a Krisztus. Milyen kegyelmet kaptunk még Istentől az új szövetségben, ami az Ószövetségben nem volt? Szentlélek. Ma azt is oda lehet írni. És akkor az azt jelenti, hogy felejtsük el mindent, amit Isten mondott az Ószövetségben? Hát nem, mert ugye Isten nem változott meg, és az a parancs, hogy ne ölj, az ugyanúgy érvényben van most is, csak ugye más időben élünk. Mi a Szentlélek által vezetést kapunk arra nézve, az Úr Jézus el is mondta nekünk, hogy nem csak arról van szó, hogy nem szabad baltával lecsapni valakinek a fejét, hanem a ne ölj, hogy ott kezdődik, hogy még nem is szabad mást lenézni, állatnak nézni, vagy tárgynak nézni. Még a szívemben sem szabad azt megfontolni, hogy bárcsak halott legyen. Megint, a lényeg nem változik meg az Istennel való kapcsolatban, csak ugye az idő más. Más az Ószövetségben, más az Új Szövetségben. Ezért írtam oda, a kegyelmi klauzula központja Krisztus. Kegyelmi klauzula központja Krisztus. Amikor Isten először beszél arról, hogy van kegyelem, kiről beszél? Krisztusról beszél. Utána meg folyamatosan. Ezért írtam föl itt 4 pontban, amit el is próbáltam mondani, hogy Isten szövetségének 4 fő időszaka van. Ugye a bukásig van az első korszak, amikor Isten csak néhány dolgot mond el az embernek, de a legfontosabb dolgokat mondta el, a kegyelemről még nem beszélt, mert ugye arra nem volt szükség. Nem azt jelenti, hogy Isten a kegyelmet később találta ki, csak még nem jelentette ki, az ő fejébe volt, csak még nem jelentette ki. Aztán ugye a következő időszak a bukástól Krisztus feltámadásáig. Ez az ószövetségi időszak. Amikor a fiú még nem jött el. Isten részletezi azt, hogy hol születik a fiú, kicsoda lesz, mit fog csinálni. Egyre jobban részletezi azt is, hogy mit kér az ő népétől. Aztán meg kiderült, hogy nem képesek azt betartani. Aztán ugye az Úr Jézus idejében már ott vannak, hogy igazából már csak a parancsokkal foglalkoznak, hogy van még kegyelem is, arra talán már nem is gondolnak. Kezdenek sakkozni az egyik, a szövetség egyik részével, hogy mit tudunk még kihozni a parancsolatokból, hogyan lehet kibújni a parancsolatok alól. Tehát már nem is a lényeget nézik, hanem csak a betűt. És amikor feltámad az Úr Jézus, akkor, és elküldi a Szent Lelket, akkor új időszak kezdődik, amiben most élünk. amikor az Úr bennünket belülről vezet, szent lelke által, ugyanúgy érvényes, amit eddig mondott, csak mi ezt jobban tudjuk megérteni. Hát, ha mi ezt jobban tudjuk megérteni a szent lélek vezetése által, akkor azt jobban is meg kell mutatni. Azért is kell ezt jobban megmutatni, hogy minden ember tudomást szerezzen arról a kegyelemről, amiről az egész Biblia szól. Ilyen ez a dolgunk. És a könyvemben két fejezetet írtam a szövetségről, az egyikben próbáltam egy kicsit megmagyarázni, hogy az micsoda. Ez a második fejezet. A harmadik fejezetben beszéltem arról, hogy amikor az Úr Jézus mondja a missziói parancsolatokat, akkor ugyanúgy beszél. Tehát amikor mind a négy evangéliumban és az abcsel elején megnézzük, hogy az Úr Jézus mit mondott az egyház munkájáról, céljáról, és összegyűjtjük azokat a dolgokat, akkor ezt kapjuk, amit itt mondtam. Az Úr Jézus bemutatkozik a tanítványoknak, és azt mondja, hogy nézzétek meg a sebeket. Például. Azt mondja, ugye, az ismert missziói parancsban, hogy elmenvén tegyünk tanítványukká minden népet. Megkeresztelvén őket, és így tovább, a parancs. Az Úr Jézus még áldást is mond, hogy bizonyos jelek fognak bennünket kísérni, amikor azt megtesszük. De figyelmeztetést is mond. Kik a tanúk? Ugye az apostolok a tanúk. Az apostoli tanúság meg itt van előttünk. Kegyelmi klauzula, hát az az evangélium maga. Ez az üzenet. És hogyan kell az evangélium hirdetésről időszakosan ugye megemlékezni? Hát úgy, hogy megtesszük, és fejünkben legyen az, hogy az Úr Jézus mindig velünk van a világ végezeteik. Tehát föl lehet fűzni, itt a könyvben jobban van leírva, föl lehet fűzni még a missziói parancsolatokat is erre a sémára, mert az Úr mindig ugyanúgy beszél. Amikor valami komolyat mond, akkor mindig így beszél, hogy mi megértsük, hogy az milyen fontos. A következő nagy változás természetesen az Úr Jézus visszajövetele után lesz, amikor ugye a lényege, a kapcsolat lényege nem változik meg, csak ugye ma nem kegyelemből fogunk élni, úgymond, hanem teljesen megváltozunk, teljesen rendben lesz az Istennel való kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztus által, és végre azt fogjuk tenni, amit az Isten kér és kíván tőlünk. Teljes egészében. És ott ugye jelenések könyvének a végén olvashatunk arról, hogy ez csupa áldás lesz. Ott ma nem lesz se figyelmeztetés, se büntetés, mert ott minden megoldódott. És egy dolgot még nem mondtam el, amit nagyon fontos megérteni, amikor Isten szövetséget köt az emberrel, akkor elmondtam, hogy mi történik, ő elmondja, hogy ő eddig mit csinált, elmondja, hogy mit kér és kíván az embertől, talán mond áldást is hozzá, vagy figyelmeztetést, talán kegyelemről is van szó. De Isten mit vár el az embertől, miután ő elmondta a dolgát? Ja, úgy fogalmaztam meg az elején, hogy az embertől felelős viselkedést vár. Ezt a Biblia egy szóban foglalja össze, és az a szó úgy hangzik, hogy hit. A Bibliában az a szó, hogy hit, az azt jelenti, hogy én belsőleg azonosulok Isten akaratával. Tehát amit ő elmondott nekem, én azzal teljesen azonosulok, és ezért ezt szívesen meg is teszem, és ez kiderül a cselekedeteimből. Tehát ezért a hit definíciója ez, belső azonosulás Isten akaratával, amely a megfelelő cselekedetekben nyilvánul meg. Ez a hit. És a héber szó, ismerjük a héber szót egyébként, amit a Biblia használ ezekben az esetekben, mert az ugyanaz a szó, mint amit az imádság végén mondunk, ámen. Ugye az ámen szó onnan származik, hogy az ember áment mond Isten szövetségére. És az ámen, ez pont ezt jelenti. Hogy én teljesen azonosulok Isten akaratával, elfogadom, bármit mond, és megfelelően fogok cselekedni. Ez az ámen. Ezért mondjuk imádság végén, ugye, mint a te akaratod legyen meg. Vagy magyarul úgy is lehetne mondani, hogy én ezt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Ugye ez az ámen, amit mondunk. Ez az elvárt viselkedés az embertől. A paradicsomban, a bukás előtt az embernek hinnie kellett. Azonosulni Istennel, azt tenni, amit ő mond. A bukás után az embernek hinnie kellett. Azonosulni Isten akaratával, és azt tenni, amit ő mond. Ugye hit nélkül az áldozatok nem érnek semmit. Bemuthatnak ugye 200 kost is egymás után, de nem azt nézi az Isten. Azt nézi, hogy belsőleg mi van. Nem az állat vére ad bűnbocsánatot, hanem a hit abban, hogy az állat jelképezi a messiást, aki majd eljön. Ugyanúgy hitet kér az Isten tőlünk ma. És hitből fogunk élni majd a mennyben is. Csak az nagyon könnyű lesz, mert már nem lesz támadás. Se belülről, a szívünkből, se kívülről, másokról, vagy a sátántól. De ez az Istennel való kapcsolat lényege ránk nézve. Hittel kell fordulni Istenhez. Azonosulni azzal, amit ő mond, és a megfelelő dolgokat megtenni. De ugye nem mindenki teszi meg. És ezért itt a végén háromféle emberről beszélhetünk, amikor a kegyelemről van szó. Van az az ember, aki kívülálló, nem ismeri Isten szövetségét, nem tartozik bele, mert nem hisz. Van az az ember, aki külsőleg hozzátartozik Isten népéhez, csak nem tartja be, az a hűtlen. És van az az ember, aki ismeri Isten szövetségét, megteszi a megfelelő dolgot, és ezért részesül Isten áldásában. Az a hűséges ember, vagy igaz ember a Bibliában. Ugye, az egyházunkban vannak azok az emberek, akik igent mondtak Isten szövetségére. Ugye, ez a konfirmáció. Vagy, ha valaki a világból jön és úgy tér meg, ez a felnőtt konfirmáció. A konfirmáció az az, hogy az egész gyülekezet előtt azt mondom el, hogy én azt hiszem, amit az egyház. És magamra nézve kötelezővé látom. Vagy kötelezőnek látom. Én abban akarok élni. És aki abban valójában él is, az a hűséges ember, az igaz ember a Bibliában. Tehát nem bűn nélküli ember, ugye? Nem vétek nélküli ember, nem hiba nélküli ember, csak ő magára nézve kötelezővé látja mindazt, amit Isten elmondott. Akkor van az az ember, aki valamikor igent mondott arra, de nem tartja be. Teszem hozzá, ez baj. Mert ugye ő Isten figyelmeztetéseivel fog szembesülni. Vagy csúnyában mondva, Isten büntetéseivel. Mert valamire igent mondott, de nem tartja be. Az a szülő, aki idehozza a gyerekét, megkereszteltetni, szépen elmondja, hogy mit ígér, aztán nem tartja be, az hűtlen. Isten szövetségéhez. Ha oda vitte a gyerekét, hogy Isten népéhez tartozom a gyerek is, szépen ígér sütvát, aztán nem teszi meg. Annak meg lesz a bőtje. De ugye nem csak az ő életében, hanem a mi életünkben is, ha mi ehhez asszisztálunk. Elég nagy dolog, hogyha valaki hamis esküt tesz az Isten színe előtt. Ugye ránk is van egy felelősség, hogy aki teszi ezt az esküt, az tudja is, hogy mit ígér, aztán segítsünk is. Maradjunk kapcsolatban, segítsünk ott, ahol tudunk. És természetesen vannak a kívülállók, akiknek semmi közük nincs Isten népéhez. Ugye azt is látni kell. Itt Magyarországon vannak emberek, akik nincsenek megkeresztelve például. Senki nem vitt őket Isten házába. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy semmi közük Istenhez. Mert ugye Isten szövetséget kötött Ádámmal, Nóvéval, ők is abba születtek bele, csak ugye nem tudnak róla. Nem tudják azt, hogy milyen életet kíván Isten tőlük, nem tudják, hogy Isten milyen áldásokat kínál nekik, nem tudják, hogy van egyenlő. Ez a legrosszabb állapot, amiben van, aki élhet. A teljes tudatlanságban van. És a mi dolgunk, mint egyház az, hogy eljusson a hír az emberekhez. És amikor valaki ezt hallja, akkor érvényes az, amit Pál apostol mondott az aténiaknak, hogy Isten elnézi a tudatlanság idejét, de most hirdeti mindenkinek, hogy térjen meg. És akkor szembesültek az üzenettel, és akkor kiderül, hogy sajnos nem mindenki vevő rá. De amikor egyházról beszélünk, amikor gyülekezetről beszélünk, amikor keresztségről beszélünk, úrvacsoráról beszélünk, misszióról beszélünk, ezt mindig szem előtt kell tartani. Amikor gyermekmunkát szervezünk, akkor nekünk tudnunk kell, hogy milyen gyerekekkel vagyunk együtt. Mert más az a gyerek, aki a szövetségen belül nő fel, tehát olyan szülőknél, akik betartják az ígéretüket, más az, hogyha a szülők odahozták a gyereket Isten színe elé, csak ők nem foglalkoznak vele, és más az, amikor egy gyerek betoppan az alkalmunkra, akinek a szülei sem tettek semmilyen ígéretet. Tehát a szövetség szempontjából nézve a lelki állapotuk más. És ezért másképpen kell velük foglalkozni. Egy nagyon egyszerű példát mondok, egy budapesti gyülekezetben merült föl, hogy ott a gyermekistentisztelet célja az volt, hogy minden gyerek térjen meg. Ha lehet 6 évesen, mondjuk. És a fiatal szülők hozzám jöttek, és érdeklődtek, hogy én ezt hogy látom. Magyaráztam nekik, hogy szerintem rossz a hozzáállás. Ha valaki a gyerekét a gyermekisten tiszteletre hozza, akkor eleget tesz az ígéretének. Tehát az olyan gyerek, aki szövetségen belül van, úgy mond. És bízunk abban, hogy ez a gyerek előbb-utóbb meg fog térni. Eleve abból indulunk ki, hogy Isten annyi kegyelmet ad ennek a gyereknek, mivel Isten tiszteletre jár, mivel hívőszülői vannak, hogy valamikor úgyis meg fog térni. Ezt nekünk meg kell alapozni. Tehát a megfelelő tudást, ismeretet kell adni ahhoz, hogy felnőttként valóban önkéntesen tudjon döntést hozni. De amikor egy otthonba megyünk, egyik kollégánk most Hőgyésben tart foglalkozásokat a lány otthonban, ahol ugye semmi közük nincs Istenhez, ott máshoz kell foglalkozni az emberekkel, mert semmiből nem indulhatunk ki. Tehát ez másfajta misszió. Ott már tényleg elég rendszeresen vissza kell térni arra, hogy meg kell térni. És minden alkalommal meg kell magyarázni, hogy mit jelent az, hogy hit. A hívő családban felnővő gyerek azt látja. Szülőktől, remélhetőleg a nagyszülőktől, látja a gyülekezetben, hallanak róla a gyermekisten tiszteleten, a világból jövő gyerek teljesen más közegben van. Ezért teljesen másképpen kell vele foglalkozni. Ezért fontos, hogy mi, amikor akár bizonságot teszünk, akár imádkozunk emberekért, ismerősökért, szem előtt tartjuk ezt. Hogy az illető Isten szempontjából nézve hol tart. Melyik körbe tartozik. Mert másképp imádkozom azért, aki úgymond ismeri Isten igéjét, csak még nem jutott el a szíveik, és más az, amikor valaki teljesen a világban van, és talán esélye nincs, hogy meghívjuk egy Isten tiszteletre, ez másfajta hozzáállás igényel tőlünk is. Ennyit akartam mondani a szövetségről.